egyik legfontosabb dolog, hogy a két világháború között Erdélyben elsősorban a nagyvárost alapvetően a magyarok, a németek és a zsidók határozták meg. Ők voltak a meghatározók a kulturális, gazdasági, társadalmi életben, nem így a politikai vagy közigazgatási életben. Ezért mondom én azt, hogy mivel jobbak a magyarságnak a modernizációs mutatói, mint az országos átlag, hogy nem kisebbség. Gondoljunk csak napjainkban az ukrajnai oroszok problematikájára, ahol ugyanez a nagy tét ebben a játszmában, hogy velük hogyan is sikerül kiegyezni. Visszatérve, az erdélyi románoknak a pozíció is megváltozik, hisz az erdélyi románoknak ahhoz, hogy Erdélyben megszerezhessék azokat a társadalmi gazdasági pozíciókat, a közigazgatási pozíciók már nagyjából megvannak, ehhez igazából Bukarestre van szükségük, de ezzel együtt felszámolják a saját maguk önkormányzati világát, tehát azon ne felejtkezzünk el, hogy Erdélyben kétszer van igazából önkormányzati választás, akkor is a liberális párt a magyarokkal szövetséget, és a 49 erdélyi városból több mint 30 városban a magyar és liberális pártilista győz. Tehát gyakorlatilag az erdélyi románokat kiszorítják a saját régiójukban a helyi hatalomból, amit lényegében ma névék egy drámaként élnek meg. Gyakran elhangzik a politikai transzionalizmusnak a problematikája. Az én tapasztalatom az, hogy általában és a legutoljára a Provincia című lapnál lehetett ezt tapasztalni, míg a magyaroknak ez egy alkotmányjogi és politikai kérdés a transzionalizmus, addig a románok számára ez döntően egy kulturális kérdés. A két világháború között a politikai transzionalizmus nagyon egyszerű ok miatt volt lehetetlen. Ennek az oka az, hogy a parasztpárt minden egyes választáson földreformot hirdetett meg. A magyarok pedig tudták 1921 óta, hogyha földreform van, akkor kitől fognak földet elvenni, vagy honnan vesznek el földet. Tehát ezért is csak helyi szinten lehetett ilyenfajta erdélyi együttműködés. Hogyha meg akarjuk nézni ezeket a viszonyokat, csak egy példát hoznék föl, a városi lakosságon belüli arányokat. 1910 és 1930 között hogyan nő meg a román városi lakosságnak az aránya, majdhogy nem duplájára, és hogyan csökken a magyarok aránya, de ez még mindig azt jelenti, hogy a magyarok többségben vannak ezekben a városokban, és ugye mindig a diákjaimnak szoktam mondani, hogy hát meglepő módon azért a két világháború között Temesvárnak és Brassónak relatív magyar többsége volt, ami mai szemmel már elég furcsa. Ugye a városok növekedésénél is látjuk azt, hogy a román elem hogyan növekszik ezekben a városokban, van ahol 20-szorosára Nagykárolyban vagy Sepsiszentgyörgyön 18-szorosára nő a románoknak az aránya, és az új városok is két várost kivéve döntően román városok. Hogyha megnézzük itt a végeredményt, akkor azt látjuk, hogy még mindig a magyar városok vannak többségben, tehát 27 magyar többségű város, 18 román többségű és 4 német többségű, de hát ez a magyar többségű városok, ezek a nagyvárosokat tartalmazzák. Mai szemmel nézve elég furcsa, hogy van néhány város, ami ma már szinte elképzelhetetlen, hogy ezek is magyar többségű városok voltak. És a foglalkozás szerkezet tekintetében ugyanezt látjuk, hogy a magyarok mennyire felülreprezentáltak bizonyos ágazatokban, tehát miközben úgy élhetik meg a magyarok, hogy jelentősen csökken az arányuk az ipari foglalkoztatottak között, vagy a kereskedelemben, vagy a közlekedésben, de még akkor is messze felülreprezentáltak, reprezentáltak a jelenkori Erdélyben 24%-os, 25%-os arányukhoz képest. 1940 és 44 között más lesz az Észak-Erdélyi helyzet és más a Dél-Erdélyi helyzet. Észak-Erdélyben a legfontosabb cél egyfajta felzárkóztató politika, és itt megint azzal találkozunk, mint a Nemzeti Parasztpárt esetében, hogy ahhoz, hogy a magyar szupremáciát az erdélyi párt 40 és 44 között megőrizhesse, ezért kormányhűnek kellett lennie, tehát Budapesthez kellett fordulnia, nem játszhatott külön regionális politikát, és az volt igazából a funkciója, hogy ezt a magyar szupremáciát megteremtse Erdélyben. A Szent Istváni nemzetiség politika mit is jelentett? A Szent Istváni nemzetiség politika technikailag azt jelentette, hogy a vegyes lakosságú helyeken magyar tisztviselők a nemzetiség nyelvén fognak beszélni. Az a ejtőernyős mítosz, hogy hány magyarországi jött ide, és hány tanítót helyeztek ki, abból adódik, hogy a Székelyföldről 2000 román nyelvvizsgával rendelkező tanárt átvezényeltek a nemzetiségi területekre. És ezeknek a helyére hozták a magyarországi tanítókat, ugyanez a tisztviselő képzésben, vagy ugyanez, hogy az egyetemeken és a középiskolában a román nyelvtanulás nagyon szigorúan vették és kötelezővé tették. Ez nem valamilyen demokratikus elvnek az elképzelése, hanem annak, hogy lényegében a nemzetiségi konfliktusokat egy nyelvi jogokkal hogyan lehet kivédeni. És most ugrok egy nagyot. Gondoljanak bele a kollektivizálásba az 50-es években, ha a kollektivizálást a Székelyföldön vagy a magyar lakta településeken nem magyarok végzik, akkor abból egy nemzeti konfliktus van. De el kell árulnom, hogy a kollektivizálást a magyar lakta településen igenis magyarok végezték, sőt azt kell mondanom, hogy nagyon sok román településen is magyarok végezték, vagy magyarul beszélő belügyi hatóságok, magyar anyanyelvi hatóságok tették ezt. Tehát egy nyelvkérdés rendkívül fontos válhat ebben a dologban. Lélerdében egy jog- és létbizonytalanság alakul ki, míg a magyar nemzetiségpolitikának az a célja, hogy várjuk ki a II. Világháború végét, és akkor lássunk hozzá a dolgoknak az elrendezéséhez, és valahogy próbáljuk konszolidálni az 1 millió románt, aki Észak-Erdélybe került, addig a Románia nemzetiségpolitikának a lényege megszabadulni a magyaroktól. Tehát ezért is van az, hogy 200 000 jönnek át elsősorban a városi lakosság köréből Észak-Erdélybe, míg Észak-Erdélyből csak 100 000 román megy el Romániába. Ez egy óriási létszámveszteség a dél-erdélyi magyarság számára. Itt van egy olasz-német tiszti vegyes bizottság, ami próbál valamiket elintézni, de hát igazából nem tudja a konfliktusokat megoldani. Ki kell mondani, hogy mind a két fél a II. Világháború után népcserében gondolkodott. Tehát nem csak a románok, a magyaroknak is igenis Szolnok-Dobok, a Szilágy megyére megvoltak a népcsere terveik. Ezek rendesen kidolgozott, precíz. Tehát Vencel József kutatásai lényegében ide kapcsolódnak, hogyan lehet ezeken a területeken egy népcserét lebonyolítani, úgy, hogy a Székelyföldről hozunk ebbe a korridorba embereket, illetve Dél-Erdélyből telepítünk át, és Észak-Erdélyből pedig vissza. Tehát lényegében ebben a korban ez egy rendkívül korszerű megoldás volt, ebben gondolkodott mind a két fél, a magyarok később, a románok hamarabb kezdtek el ebben gondolkodni. 1944 után az igazi dilema ott van a magyaroknak, hogy kivel kössenek egyáltalán szövetséget. Van-e a polgári pártokkal lehetőség a szövetség kötésre, amelyek meg akarnak szabadulni a magyaroktól? Tehát egyszerűen nincs is más lehetősége a magyar elitnek, mint a Magyar Népi Szövetséggel és a kommunistákkal társulni, vagy pedig egyszerűen marginalizálódni, ahogy a szövetkezeti mozgalom Márton Áronék 46 után marginalizálódtak a erdélyi magyar közéletben. És akkor itt jön elő a magyarok felülreprezentáltsága a kommunista párton belül. Ez körülbelül 1947-48-ig igaz is. A magyaroknak a városi lakosságon és az ipari munkásságon belül elfoglalt helyéből adódik. De én amikor Lupa Lászlót vagy Anna Paukert ilyen vagy olyan nemzetiségiként állítják be, ugye mindig azt szoktam mondani, hogy ezek az emberek elsősorban forradalmárok voltak, nem magyarok, zsidók vagy románok, és ebből a szempontból kell megítélni ezt a fajta kérdést. De már ekkor fölmerül az a kulcskérdés, hogy mi a fontosabb, a nyelvhasználatnak a megőrzése, vagy pedig az önálló magyar intézményrendszernek a megőrzése. Meg lehet-e őrizni úgy a nemzeti identitást, hogy közben nincsenek saját intézmények, és pusztán nyelvhasználatra szűkül ez az egész dolog. A második nagyon fontos kérdés, hogy a magyar kisebbségpolitika az csak a párton belüli érdekkijárással lesz lehetséges, tehát eleve a nomenklatúra tagjának kell lenni ahhoz, hogy igazából valamit el is tudjanak érni. A harmadik nagyon fontos dolog, hogy gyakorlatilag az egész rendszerben benne van egy legitimációs és homogenizációs szükséglet, és magával hozza azt, hogy gyakorlatilag a román kommunista párt a román államépítés szolgálatába lép, igazából az 50-es évek végétől a desztalinizációt elutasítja, és kialakul egy nemzetileg legitimált államépítés, amiből ugye a magyarok a 70-es évekre leszakadnak, elszakadnak, vagy eltávolodnak. 1965-ig egy ilyen nemzeti legitimáció, majd a 80-as években egy etnokratikus legitimáció kíséri ezt, és ennek a társadalmi jelentkezése az igazából az erdélyi városnak az átalakítása lesz. Ez az a homogenizációs projekt, utána jönnek a falurendezési tervek. De ehhez kapcsolódik egy nagyon fontos dolog. A romániai magyarok 56-ban kiderül, hogy kulturálisan még mindig a Kossuth rádiót hallgatják, tehát nincs mese. Gyakorlatilag az 56-os forradalom bizonyíték a román kommunista párt vezetői számára, hogy igenis kötődnek Magyarországhoz, és biztonságpolitikai kérdést jelentenek a magyarok. És ettől kezdve az államszocializmus két modellje is egyben összeütközik ebben a kérdésben, és ez rendkívül fontos. Úgy lehet röviden megfogalmazni, hogy míg Magyarország, Kádár a legszervilisebb a külpolitikában Moszkvához, addig a belpolitikában a legtávolabb kerül Moszkvától. Míg Románia pont fordítva, míg a külpolitikában a legtávolabb kerül Moszkvától, addig a belpolitikában a legszervilisebb ehhez a modellhez. És ez az a Kádár-Ceausescu párhuzam, ami az egész magyar kérdést a szocializmus időszakában igazából meghatározza. A negyedik korszak 89 után azzal kezdődik, hogy a magyarok kimaradnak az alkotmányozási folyamatból, tehát eleve önálló politikai közösségként kell megjelenniük, másrészt megváltozik az RMDSZ-nek a pozíciója. Míg a magyar kisebbségi pártok a 90-es évek elején még instabilizási tényezők a térségben, addig a 90-es évek végére kiderül, hogy ők az euróatlanti csatlakozásnak a biztos támogatói, mert etnikai szavazók, ad egy, ad kettő, velük könnyen lehet kormánykoalíciót kötni, ad három, biztos, hogy euróatlanti csatlakozáshoz elkötelezettek. És ugye a kormánykoalíciós részvételben a magyar pártoknak van egy nagy előnye. A magyar pártok képviselői nem ülnek át más frakcióba, mert az a magyar politikus megszűnt, aki nem a magyar színekbe indul, ezt gondolom nem kell magyarázni. Kettő, és ami nagyon fontos, a magyarok, azok a magyar elit a saját területét akarja ellenőrizni. Ő nem akar Szucsevába tanfelügyelő lenni, ő nem akar Krajovára menni, ő a magyar források fölött akarja tartani a kezét. Ilyen szempontból a legmegbízhatóbb kormánykoalíciós részvétel, és átalakul ez a fajta pártmegítélés is, és ugyanide tartozik, hogy megjelenik az új kisebbségpolitikai elit, a forrásszerző önkormányzati kisebbségpolitikai elit. És 2010 után gyakorlatilag egy Budapest és Bukarest közötti folyamatos egyensúlyozás határozza meg az erdélyi politikát, és nagyon fontos az, hogy mennyiben egy önálló politikai közösségről, és mennyiben egy egységes magyar politikai közösségnek alárendelt aktorról beszélhetünk. És itt jön az állampolgársági kérdéssel elő a kisebbségi identitás és egy állampolgári identitásnak az összeütközése. Különböző ilyen fókuszcsoportos beszélgetések kapcsán nagyjából ezeket az érveket tudjuk elkülöníteni. Tehát míg a kisebbségi identitás benne van a helyben maradás perspektívája, addig az állampolgársággal vagy az útlevéllel megvan a kivándorlás lehetősége. Az egyik az egy nemzeti keretben értelmeződik, a másik az egy transznacionális keretben értelmeződik. A magyar igazolvány az csak egy papír, az útlevél az emancipáció, cipál engem az összes többi magyarországival együtt, hogyha utána befizetem a 5000 forintos egészségügyi hozzájárulást, akkor mindenem megvan, meg van egy magyarországi lakcímem, ugyanolyan állampolgár vagyok, mint bárki. A kisebbség identitásban mindig benne van egy informalitás, míg itt jelentős a formalitás. A kisebbség identitásban mindig ott van egy bizonytalanság, egy lehatárolottság az állampolgársággal, az új állampolgársággal, ott van az oda tartozás ehhez a térséghez, és akkor itt lehetne még sorolni ezeket a különböző kontextusokat. De hogyha önök fölteszik azt a kérdést, hogy hogy van az, hogy a romániai magyaroknak a 65%-a mégis azt mondja, hogy a román nemzethez tartozik, ugye bizonyos vizsgálatok, Veres Valér és mások, akkor ugye könnyen mondhatnám, hogy más vizsgálatok meg azt mutatják, sőt a Veres Valérék vizsgálata is mutatja, hogy 85% pedig azt mondja, hogy a magyar nemzethez tartozik ugyanaz az ember. Miről is van itt szó? arról van szó, hogy van állampolgári kötődésnek, a politikai közösséghez való kötődésnek egy vékony és egy mélyebb változata. A vékonyabb változata az, amikor azt mondják a romániai magyarok, hogy hát persze, románok vagyunk, mert Romániában élünk, vagy román állampolgárok vagyunk. Ez egy egyszerű kérdezéstechnikai kérdés is, hogyha úgy teszik fel a kérdést, hogy ön személyesen a román nemzet tagjának vallja magát, akkor tudni, hogy teljesen más eredmény lesz az, mint hogy ön szerint a romániai magyarok a román nemzet részét képezik. Tehát teljesen más eredmények jönnek ki a személyes megszólítatás alkalmával. Tehát van ennek a politikai lojalitásnak egy vékonyabb szerete, és van egy mélyebb, amikor már a bizalom, a szolidaritás, az összetartás kérdése jön elő, tehát ami sokkal közelebb vezet bennünket egy nemzeti tudathoz, ez egy mélyebb megközelítés. Most ez a kettő nem zárja ki egymást. Én azt gondolom, hogy kontextus függő. Az emberek az egyik helyzetben egyiket, másik helyzetben a másikat használják. Föl lehetne tenni ezt a nagyon egyszerű kérdést, amit Basescu is föltett, hogy na akkor mi az autonómia? Ugye a híres Tusnádi kérdés. És hát szégyen, gyalázat, de hát igazából ilyen 30 oldalas tervezeteket hiába lehet lobogtatni. Hogyha megnézzük a magyar kisebbségi pártoknak a programjait, azt lehet mondani, hogy körülbelül ezt akarják a magyarok. Egyrészt a magyar, mint regionális hivatalos nyelv elismerését. Az, hogy ezt mindenütt nyilvános szférában gyakorlatilag egy nyelvi, anyanyelvi tájképet, egy anyanyelvi helyzetet létrehozni. A második súlyos követelésük, az oktatás és kulturális életükben saját maguk igazgathassák a saját maguk tanintézményeit, és gyakorlatilag saját magyar oktatás, tehát nem csak magyar nyelvű, hanem magyar oktatás jelenjen meg. A harmadik nagyon fontos dolog, hogy a területi közigazgatási beosztást úgy alakítsák, hogy minél nagyobb területek kerüljenek magyar közigazgatási egységbe. Ugye a gazdaság és területfejlesztési esélyegyenlőség, ezt nem kell hangsúlyozni, ez jelen van. A magyar kisebbség szimbólumainak a hivatalos elismerése, ez nem a szimbolikus politika része. Ez egy tévedés, amikor azt mondják, hogy hát ez a szimbolikus politizálás, és mi racionális politizálást akarunk. Sokkal inkább arról van szó a himnusz és a zászlók esetében, hogy a többség elismeri-e külön entitásként a kisebbséget. Elismeri ezt, hogy neki van joga erre a zászlóra, neki van külön himnusza, ő egy másik közösségnek is a része. És ez egyáltalán nem szimbolikus ebben a vonatkozásban, hanem igenis nagyon komoly legitimáló erővel beszél. És hát végezetül a két utolsó követelés az magától értetődő, egyrészt a jószomszédság Magyarországgal és Romániával, illetve a magyarországi, és nagyon hangsúlyozom, egyéni emancipáció. Tehát itt van egy skizofrénia, miközben a külhoni magyar közösségek és a romániai magyarság, mint közösség akar integrálódni Romániában, addig Magyarországon egyértelmű, hogy egyénileg kívánja ezt az állampolgárságon keresztül megtenni. A két világháború között volt egy pártpolitikai stratégia mindenkori román pártokkal valamiféle paktumot kötni, ennek az volt a lényeg, hogy egyáltalán fölkerüljenek a magyarok a választói listára, majd aztán 1928-tól önálló politizálást és önálló nemzetközi politizálást folytatott a romániai magyar kisebbség. Az RMDSZ-nél a kormánykoalíciós részvételnek az egyik nagyon fontos feltétele, hogy megszűnt a nemzetközi politizálása az RMDSZ-nek, miközben az országos magyar pártnak a két világháború között volt ilyen. De ennél sokkal fontosabb egy társadalompolitikai stratégia, ami persze nem így volt kidolgozva, mint ahogy én ezt most megkonstruálom, de megvoltak a saját parlamentjeik. A református egyház, a katolikus egyháznak, megvolt az országos magyar pártnak a tanácsa, ez körülbelül 150 embert jelentett, akik átfették egymást. De gyakorlatilag ebben a három fórumban a legfontosabb kérdéseket letárgyalták. Oktatásról, nyelvhasználatról is itt tovább, tehát kialakultak ilyen konszenzusok. Már szó volt a 40-44 közötti dolgokról, 44 után pedig újra előjön, amit már mondtam, nyelvpolitika vagy identitáspolitika. Tehát míg Márton Áron alapvetően a magyar intézményekben gondolkodott, addig a Magyar Népi Szövetség, a Bói Egyetem, a Magyar Autonóm Tartomány, a 68-as intézmények, miközben igenis társadalom szervező erővel bírtak, alapvetően szocializációs intézmények is voltak. A 50-es évek Kolozsvárján a kommunista egyetem az a magyar egyetem volt, nem a román egyetem, ezzel jobb szembenézni. A kuláktalanítás és egy sor dolog ott ment végbe. És aztán a 60-as évektől kezdve jelenik meg a két generációs csoportok közötti vita, a baloldali népi Balog Edgár itt és most az alkalmazkodásnak a mindenkori elve, és a újrafogalmazás, az itt és másnak a gondolata, és hát ebből nő neki a különböző disszidens mozgalmak, az ellenpontok, a Limes, a kiáltó és különböző körök. Végül is 89 után szintén egy ilyen stratégia működik, aminek a célja valamiféleképpen a politikai közösség intézményesítése, ne nevezzük ezt most autonómiának, de hát e felé mutató dolog. Ezt nagyon sokan egy természetjogi alapon elvárták a román államtól, ez nem sikerült, ezért a 90-es évek közepétől a politikai integrációk, az egyéni alkuk, a kormányzati részvétel, a különböző lokális megegyezések alapján próbálták ezt elérni, de ez egy aszinkronhoz vezető hatalmi helyzet jelentett. Végezetül egy olyan dologról beszélnék, a határtalanításról, amit nyelvészek kezdtek el használni, vagy azt is mondhatnánk, hogy detrianonizálás, ezt a kifejezést. Ennek az a eredete, hogy amikor a nyelvészek a magyar értelmező kéziszóltárt meg a nyelvi korpuszt csinálták, akkor szembenéztek ilyen egyszerű dolgokkal, hogy mi legyen azzal a szóval, hogy hajtási. Ami Magyarországon ugye jogosítvány, és akkor most ez helyes vagy nem helyes, vagy hogy van ez az egész, vagy játszódik. Ez a Magyarország egy budapesti óvodába, ezért megszólnák a gyereket, se hiszen győjön ezzel semmi gond, és mondhatnám ezeket a dolgokat. De a nyelvészek pedig fején találták a szöget, azt mondták, hogy hát ezek szinonimák, és miért ne lehetne ez is a magyar nyelv része. Gyakorlatilag úgy fogják föl a különböző szétfejlődő magyar nyelvi jelenségeket, hogy ez egy közös egységnek a része, nem egységes, hanem egyetemes magyar nemzetben gondolkodnak, és ez mind része ennek a korpusznak. Tehát ami ma zajlik Magyarországon, az egyfajta határtalanítás, és ennek azért vannak nagyon fontos pontjai. Az egyik nagyon fontos dolog, ez a Trianonhoz való viszony. Míg a magyarországiak számára ez országcsonkítás, revíziós kultusz és így tovább ezeket jelenti, addig ez a romániai magyarok számára egyszerűen a saját státuszuk létrejöttének, vagy a sorstörténetüknek egy nagyon fontos pontja, és gyakorlatilag ebből adódóan, hogy ez a közösség sokkal inkább nemzetiesített közösség, mint a magyarországi közösségek. A magyar, mint szerep, a magyar, mint nemzettudat, a magyar, mint identitás egy kiemelt státusszal bír, nem úgy, mint a magyarországiaknál. Ez az egyik fontos dolog. A másik nagyon fontos dolog, ez a haza és az ország azonosság. Amíg a magyarországi megkérdezettek számára, valami 83% számára Magyarország és a haza azt ugyanazt jelenti, a romániai magyarok számára a szülőföld jelenik meg fogalomként, tehát a haza az egy sokkal inkább virtuális dolog, és helyét a szülőföld veszi át, és az a kulturális közeg, az a regionális azonosság tudat, amiben a virtuális hazafogalomban vagy otthonosság benne foglaltatik, de ebben van egyfajta deficit is, hogy nem tudnak egy országra rámutatni. Ezért van az, hogy a kettős állampolgárság akkora megszólítatás jelent. Tehát nem csak pragmatikus okai vannak a kettős állampolgárság kiváltásának, hanem van egy nagyon fontos identitásformáló oka is, hogy igen, most egy bizonyosságot kaptam arról, hogy magyar vagyok. Ráadásul mindig el szoktunk arról feledkezni, hogy mennyi a névmódosítás. Képzeljék el, hogy 780 ezernél járnak a állampolgárok, és 300 ezer fölött van a névmódosítás. Tehát egyszerűen emberek, akiknek nem az volt a neve, amit magáról gondolt. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az útlevélbe az a név kerül be, amit ő a magáinak érez. És van egy harmadik nagyon fontos dolog, a nagy különbség nem csak az, hogy a magyarországiaknak egy diffúz nemzettudatuk van, a romániai magyaroknak pedig egy sokkal inkább fókuszos nemzettudatuk van, de Magyarország végül is a térség nemzetileg leghomogénabb országa, és nem tud mit kezdeni a kétnyelvűséggel. A kétnyelvű embernek van egy sajátossága, nevezetesen az, hogy mindig tudja, hogy mellette a lépcsőházban, a munkahelyen mindig van egy párhuzamos igazság, ami ott van. Ezt a homogén nemzetben gondolkodó magyar elit, vagy magyarországi elit pedig úgy gondolja, hogy Kaposvártól Nyíregyházáig minden ugyanúgy zajlik. Egyre nehezebb ezt fönntartani, de a kisebbségnek van egy ilyen pluralitása, van egy ilyen rugalmassága, van egy ilyen kompetenciája. Végig gondolták már azt maguk, hogy vajon miért van az, hogy az 1920-as stabilizációt három erdélyi politikus hajtja végre, Bethlen, Teleki és Bánffy Miklós. És hogy még vadabbat mondjak, miért van az, hogy 1956 után Köpeci Béla, Szirmai István és Acél György azok az emberek, akik igenis a magyar elitet kézbe tudják tartani. Köpeci Béla, Szirmai István mind a kettő erdélyi származású, Acél György pedig cionista színjátszóként kezdte. Tehát gyakorlatilag ugyanezt a kisebbségi világból hozott kompetenciát hordozza magában. És ezzel zárnám az előadásomat, hogy miközben arról beszéltem, hogy a romániai magyar kisebbség egyre inkább egy transznacionális nemzettudattal rendelkező, vagy tudattal rendelkező csoport, van egy kompetenciája. Vannak kisebbségi kompetenciák, amiket ebben a világban föl lehet használni, és jól lehet felhasználni. A nagy kérdés az, hogy a hanyatlás történet mellett hogyan sáfárkodunk, vagy hogyan gazdálkodunk ezekkel a kisebbségi kompetenciákkal. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!